Kedves kolléginák és kollégák, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, szép tavaszi napom, és arra virrattak, hogy ma megismertetem magukat a régóta előénekelt vaskarbon egyensúlyi állapotábrával. Úgyhogy szerencsésnek mondhatja mindaz magát, mindazok magukat, akik ma időt tudtak szakítani az előadás látogatására. Én tulajdonképpen két héttel ezelőtt már elkezdtem megágyazni ennek a gondolatnak, aminek ugye címe a két komponensű egyensúlyi fázisdiagramok. Akkor két héttel ezelőtt, mert ugye közben volt egy kihagyás, március 15-e éppen csütörtökre esett. Két gondolatot vezettem elő. Az egyik az volt, hogy milyen kapcsolatban lehetnek egymással a komponensek. S mondtam, hogy három típusa lehet a kapcsolatoknak. Az egyik, amikor a komponensek nem képesek egymással elegyedni, és csak keveréket tudnak képezni. Ez azt jelenti, hogy minden komponens, mind a két komponens, megtartja saját fizikai és kémiai tulajdonságait. A másik ennek pont az ellentétje, amikor a két komponens egymással egy új fázist hoz létre, egy vegyületfázist, ezt a fémek világában intermetallikus vegyületeknek mondják, és ez az új fázis semmiben nem hasonlatos a komponensek tulajdonságaira, sem fizikai, sem kémiai tulajdonságát tekintve, notabene még a rágyszerkezete sem azonos a komponensekével. És a harmadik lehetőség a szilárd oldat, amikor is a komponens a másik komponens atomjait képes a kristály rácsába befogadni, a szemeszter elején erre mondtam a példákat, interstíciós vagy szubstitúciós helyzetben. Ez volt az egyik gondolatkör. A másik gondolatkör az egy egyenlethez volt kötve. Ez a Gibbs-féle fázisszabály, a könnyebb memorizálás érdekében mondtam, hogy ez a figyelj, szamár, kaphatsz kettest, olvasatú egyenlet, ahol F a fázisok száma volt, S a szabadsági fokok száma, K pedig a komponensek száma. Múlt órán ki is fejtettem, hogy egyes rövid megnevezések kifejtve mit jelentenek? Memorizálják, kérem, leginkább a fázis fogalmát, ugye az az egyértelműen zárt felszínnel határolt anyagrész, amelyen belül a fizikai és kémiai tulajdonságoknak nincs ugrásszerű változása. Mondtam, hogy ez az egyenlet akkor igaz ebben a formájában, ha mind a három független termodinamikai állapot határozó hatását figyelembe vesszük, emlékeztetőül ezek a hőmérséklet, a nyomás és a vegyi összetétel, s változik az egyenlet akkor, hogyha a három közül egynek a változásától eltekintünk, például azért, mert jellemzően atmoszférikus körülmények között szoktunk kohászkodni. Ha a nyomást állandó értékre vesszük, az azt jelenti, hogy a termodinamikai szabadság fokok számából, lehetséges számából egyet elveszünk, ha az egyenlet bal oldalát művileg csökkentjük egyen, nyilván az egyenlőség úgy áll fenn, ha a jobb oldalát is csökkentjük egyel, tehát ebben az esetben F plusz S egyenlő K plusz 1-re módosul. Na de tárgyaljuk ki egy picit részletesebben ezt az egyenletet. A komponensek számával hagy ne kelljen foglalkoznom, mondtam az elején, hogy ez kettő. A és B-nek fogom őket nevezni úgy általánosságba, A és B helyére valamilyen vegyelemet képzeljenek oda, majd mutatok rá valós példát, hogy hogyan néz ez ki. Tehát a K az mindig 2 plusz 1, tehát ez 3. Az egyenlet bal oldalának is 3-nak kell lennie. Hogyan lehet ez? Vizsgáljuk meg a termodinamikai szabadságfokokat. Azt mondtam, hogy van 3 független termodinamikai állapot határozó, ebből egyet a nyomást kivettem, maradt tehát 2. A hőmérséklet és a vegyi összetétel. Ez értéke tehát lehet 0, 1 vagy 2. A 0 nyilván azt jelenti, hogy nem szabad megváltoztatnom a 2 közül egyik termodinamikai állapot határozót sem, különben meg fog változni a fázisok száma vagy aránya. Ennek tükrében mennyi lehet a fázisok száma? Ebben az esetben nyilván 3, itt 2, itt pedig 1. Olyan nincs, hogy 0 fázis, mert akkor nincs anyag, akkor nincs rendszer, akkor nincs mit leírni. Na foglalkozzunk egy kicsit tovább a fázisok. Mik lehetnek ezek a fázisok? Lehetnek, ugye maguk a komponensek. Lehetnek maguk a komponensek. Aztán lehet a komponensek vegyülete, ezek tisztán, mert ezek fázisok, és mind a kettőre igaz, hogy ez lehet ugye tiszta, ahogy az előbb mondtam, és lehet szilárd oldat. A szilárd oldat lehetőségét pedig tovább bontom az előbb említett interstíciós és szubstitúciós lehetőségre. A fázisok tehát ezek közül valamelyik. Hát akkor tulajdonképpen már majdhogy nem mindent tudnak, már csak azt kéne megnézni, hogy ez az 1-2-3 fázis hogyan jelenik meg egy fázisdiagramban. Az S esetében látszik, hogy 2 termodinamikai állapot határozót vizsgálok, a vegyi összetétel és a hőmérséklet, ez a kettős, ennek függvényében nézem azt, és ez a lényeg, hogy adott hőmérsékleten és vegyi összetételen van-e fázis. Lehet-e, és így korrekt a fogalmazás, lehet-e adott hőmérsékletű és vegyi összetételű fázis? Tud-e alkotni a 2 komponens olyan termodinamikai állapotokkal leírt fázist? Nehogy azt higgyék, hogy persze, hát mindegyik. Nem. vannak olyan hőmérsékletek és vegyi összetételek, amely esetében nincs az A és a B komponensre nézve olyan fázis. Akkor nincs olyan anyag? Nem, ne tévedjünk, nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy olyan fázis nincs. De én A-t és B-t össze tudom akármilyen összetétellel keverni, és bármilyen hőmérsékletre heríteni tudom, és akkor ott van az anyag. Akkor mi van? Hát csókolom, akkor az van, hogy olyan fázis ugyan nincs, de itt az egyenlet. Lehet, hogy két vagy három fázis keverékéből áll az adott összetételű és hőmérsékletű ötvözet. Ha ezt a gondolatot jó mélyre elásták, úgy, hogy azt onnan senki ki nem piszkálja, és ezt elfogadják, már pedig ez így van, akkor semmi bajuk nem lesz, sem a vaskarbonnal, sem az egyensúlyi fázisdiagramokkal. Na nézzük, hogy hogyan is néz ki egy fázisdiagram. Ugye két termodinamikai állapot határozót kell grafikusan ábrázolnom. A vegyi összetétel ábrázolására egy tetszőleges hosszúságú szakasz szolgál. Az ábrázolásnak az az elve, hogy a szakasz egyik végpontját kinevezzük az A komponens 100%-os koncentrációjának, a másik végét pedig a B komponens 100%-os koncentrációjának. A kettő között lineáris az átmenet. Félúton tehát 50% A és 50% B tartalmú a rendszer. Az itteni negyedelő pontban, itt gondolnak, melyikből mennyi van. A-ból mennyi van? 75% helyes, és B-ből van 25%. Ilyen egyszerű a vegyi összetétel ábrázolása. Hát nem sokkal bonyolultabb a hőmérséklet ábrázolása, az pedig egy rá merőleges tengely mentén történik. Így néznek ki az egyensúlyi fázisdiagramok. Ebbe vannak, ebbe a síkba vannak berajzolva azok a területek, amelyeken belül egyfázisú az ötvözet. Én most ezt a gondolatmenetet fogom követni, viszonylag kevés könyv vagy leírás van, ami ezt a gondolatmenetet követi. Hát maguk így jártak, hogy ezt fogják kapni, mert hogy az a hitem, hogy így könnyebben fogják megérteni azokat az ábrákat is, amelyekben nem csak az egy, hanem a kétfázisú területeket is ábrázolják, és a kettő között őszintén majd látni fogják, semmi különbség, csak egy szerkesztési segédvonal, vagy néhány segédvonal van még benne. Legyen az A komponensük olyan, hogy mondjuk ennyi az olvadáspontja. A színtiszta A fém, tehát szobahőmérséklettől jellemzően a diagramok alja az 20 fokot jelez, ha ettől eltérő, akkor oda van írva a hőmérséklet tengelyre, hogy hány fokos, de általában ez a szobahőmérséklet. Szobahőmérséklettől az olvadáspontig szilárd halmazállapotú, a fölött pedig folyékony. Legyen a következő a B komponens, amelyiknek meg akkora az olvadáspontja. Két azonos olvadáspontú fém nincs. S tételezzük fel, hogy az A komponens képes B komponenst korlátozott mértékben oldani. Interstíciósan vagy szubstitúciósan lényegtelen, és egyébként a diagramok nem is foglalkoznak azzal, hogy milyen típusú a szilárd oldat. Azt nem ábrázolják. Azt majd a fázisok leírása tartalmazza, ami a nagyobb atlaszok, fázis diagram atlaszokban megtalálható. Legyen mondjuk az A komponens szilárd oldat fázisának ez a stabilitási területe. Mit láthatunk ezen a területen? Jobb oldala mutatja, hogy hőmérsékletről hőmérsékletre hogyan változik a B komponens oldóképessége az A-nak. Ahogyan változik a hőmérséklet, olvadásponttól lefelé, egyre nő a B komponens oldóképessége, és ettől a ponttól pedig folyamatosan csökken a B oldóképessége. Ez a maximum, hát ugye azt tudják maguk is, hogy a hideg vízben kevesebb só oldódik, mint meleg vízbe. Tehát az, hogy az oldóképesség hőmérséklet függéssel bír, ez nem újdonság, remélem, senkinek. Legyen egy kissé hasonló a B, a B komponens A oldó képességének maximumát kérem, hogy rajzolják ugyanarra a hőmérsékletre, ahol az A B oldó képességének maximuma volt. Ez még abban is különbözik az A-tól, hogy a B komponens, amikor szobahőmérsékletre hűl, látják, remélem mindenki tudja értelmezni, nullára csökken az A oldó képessége. Az A-nak van még B oldó képessége szobahőmérsékleten, csak a B-nek nincs. Most egyébként ilyet rajzolok, tehát mostan én úgy légből kapok egy fázisdiagramot, nehogy azt higgyék, hogy ez így itten valós, nincs is rajta érték, az A-t és a B-t meg se neveztem. Most egy olyan fázis diagramot rajzoltam, amely esetben nincs vegyületképződés. Ilyen nincs benne. Szilárd halmazállapotú fázis csak az A-nak és a B-nek a szilárd oldata lehet. Nincs több szilárd halmazállapotú fázis. Mi van az olvadékkal? Az olvadék stabilitási területe az jelen esetben itt van, és ennek az alsó csúcspontja legyen a két maximális oldóképesség hőmérsékletén. És ezzel befejeztük. Ezzel befejeztük, nincs több fázis. Ennyi van. Hát mi van akkor, hogyha én olyan ötvözetet állítok össze, amely erre a nem jelzett területre esik, termodinamikai állapot határozói tekintve, tehát összetételét és hőmérsékletét illetően. Megbeszéltük, ugye tudok én ilyet csinálni, hát összebírom én mérni, meg fölbírom hevíteni. Mi lesz akkor? Hát mivel ilyen fázis nincs, Ezért ezt az állapotot csak úgy tudom létrehozni, ha két fázis keverékéből áll a rendszer. Melyik lesz az a két fázis? Hiszen a fázis diagramon összesen három van, és akkor most a melyikből milyen összetételű fázisok alkotják ezt az állapotot? Induljunk ki abból, hogy a gondolatmenet címe egyensúlyi fázisdiagramok. Mit jelent az? Azt jelenti az egyensúlyi kifejezés, hogy a rendszeren belül minden hőmérsékletkülönbség és diffúzió által szabályozott koncentráció különbség kiegyenlítődött. Tehát csak a fázisok fizikai tulajdonságai határozzák meg, hogy milyen összetételű lehet az, ami ebben az ötvözetben van. Mondom tehát, nincs hőmérsékletkülönbség a rendszeren belül, tehát a csillaggal jelölt ponthoz rendelhető fázisokat, ezen az izotermán kell keresnem. Nem lehet máshol. Hát akkor már azt tudom, hogy az A komponens szilárd oldata és a B komponens szilárd oldata fogja alkotni ezt az ötvözetet. Hívjuk ezt a fázist alfának, ezt pedig bétának, megkülönböztetendő a komponensektől. Hogy lássák, hogy ezek a fázisdiagramok nem légből kapottak, és egyszerűen csak olyan találomra kiméricskéltek, egyébként mérésekkel lehet többek között meghatározni, de számításokkal is. Számításokkal, mert hogy ez tiszta termodinamika, bár még nem látják. Hogy igazoljam, hosszasan nem fogok a BSC keretén belül ezzel foglalkozni, ez majd az MSC-ben lesz. Nézzük meg, hogy ezen a T1 hőmérsékleten ennek az alfa és béta szilárd oldatnak hogy néz ki a szabad entalpia koncentráció függése. Függőleges tengelyen. Tehát a szabad entalpia, vízszintesen a koncentráció, és a hőmérséklet pedig a jelzett T1. Az alfa fázisnak például így néz ki a szabad entalpia koncentráció függése, a bétának pedig így. Amikor a termodinamika morzsáját előadtam maguknak, akkor azt mondtam, hogy a rendszer mindig a szabad entalpia minimumjára törekszik. Addig, amíg el nem éri a minimumot, van munkavégző képessége, és amíg el nem érte, addig nincs egyensúlyi állapotba. Ez a fázisdiagram azonban egyensúlyi. Tehát tutira meg kell keresnem a szabad entalpia minimumot. Minden koncentrációra az adott hőmérsékleten, és nyilván másokon is. Ja, hát ez nem olyan nagy só, hát ugye a két görbe. Mondaná az, aki nem elég rafinált. aki nem elég rafinált, mint ahogyan a természet, ő ötletes, mert azt mondja, hogy ha például, ez egy függőleges vonal, na jó van, na, akkor kijavítom, legyen függőleges. Majdnem. Szóval, ha ilyen összetételű az ötvözetem, akkor ránézésre azt mondanák, hogy hát persze, hogy alfa szilárd oldatból fog állni ezen a hőmérsékleten az ilyen összetételű ötvözet. Igen ám, de tudja csökkenteni ez az ötvözet a szabad entalpiáját, tehát az egész rendszer, ha nem ilyen összetételű az alfa. Ha nem olyan összetételű az alfa, hanem ilyen, de akkor ugye megváltozna az ötvözetem összetétele. Kell tehát egy másik fázis, ami ezt a koncentráció különbséget ellensúlyozza úgy, hogy a két fázis átlaga ezt adja ki. Hát az pedig a béta szilárd oldatnak ez a koncentrációja lesz. Remélem látták, hogy ez a okker sárga. Milyen szín ez? Hölgyek? Hát ugye maguk se tudják, én honnan tudjam. Szóval ez a sárgás színű vonal ennek a két görbének az alsó érintője. Ha végig gondolják grafikusan, akár matematikailag, maguknak is az fog kijönni, hogy akkor lesz az ötvözetnek a legkisebb a szabad entalpiája, ha egy ilyen alfa szilárd oldat és egy ilyen béta szilárd oldat keverékére bomlik szét ez az alfa. Ennyivel fog csökkenni a szabad entalpiája, ha nem alfából, hanem alfából és bétából áll. Sőt, mondok még valamit, az sem mindegy, hogy mennyi alfa, mennyi béta, hiszen a kettő keveréke kell, hogy ezt az összetételt kiadja. Erre majd figyeljenek. Megjegyzem, hogy egyébként ez az X1, ez az X2, ez itt van. Ez az X1, és ez az X2 összetétel. Hőmérsékletről hőmérsékletre más és más lesz a szabad entalpia koncentráció függvénye az alfa és a béta fázisnak, és nehogy azt higgyék ám, hogy az olvadék fázis nincs is jelen, dehogy nem! Oppá, itt van valahol fönt. Ott van valahol fönt, de ő nem játszik. Nem játszik, mert a minimumba nem tartozik bele. De mutatja ez is, hogy létezhet elvileg a T1 hőmérsékleten olvadékfázis, csak rendkívül nagy a szabad entalpiája. Mit jelent ez? Ha erőszakoskodok, Létre tudok hozni én ezen a T1 hőmérsékleten olvadékot, de az nem lesz stabil. Emlékezzenek vissza, néhány órával ezelőtt meséltem maguknak a túlhűtésről. A túlhűtés, ami egy termodinamikailag instabil helyzet, tehát az anyag attól meg akar szabadulni. Tehát valóban létezhet olyan, csak nem stabil. No, akkor ez mit jelent? Ez az ötvözetem tehát ezen a hőmérsékleten, ebből a fázisból és ebből a fázisból áll. A két egyébként egy hőmérsékleten lévő fázis közé húzott szakaszt pedig úgy hívják, hogy kónóda. Aki már volt gyakorlaton tegnap, ez egy csapat, ők már átélték azt, hogy a csapat orrát rendszeresen belevertem abba, hogy csókolom, a kónóda fogalmát nem tetszenek komolyan venni. Ezért adom is a kónódának a definícióját. Izoterm szakasz, melynek két végpontját az egymással egyensúlyt tartó fázisok vegyi összetétele határozza meg. Ez a kónóda definíciója. Ha már itt tartunk a kónódánál, mint izoterm szakasz, rögtön föl is bontom a kónódát két karra. Két karra, mégpedig az alapján, hogy legyen az ötvözetünk vegyi összetételénél ennek a szakasznak egy jelölt pontja, és innentől kezdve tekintsünk erre úgy, mint egy libikókára, egy mérlekintára. Van egy rövidebb, meg egy hosszabb karja. Tudják nyilván ahhoz, hogy ez a libikóka egyensúlyba legyen, a rövidebb kar végén nagyobb tömeg kell, hogy legyen a hosszabb kar végén kisebb tömeg, illetve, hogyha erre fölírnak egy egyenletet, akkor azt láthatják, hogy ezzel a szakasz hosszúsággal ennek a fázisnak a mennyisége arányos egyenesen, és ezzel a szakasz hosszúsággal pedig annak a fázisnak a mennyisége arányos egyenesen. Ez, ha tetszik, a libikóka szabály. Mi van akkor, ha én megváltoztatom az összetételét ennek az ötvözetnek úgy, hogy a hőmérséklet marad? Az mit jelent? Azt jelenti, hogy ezen a vízszintes vonalon az izotermán fogok járkálni. Átkerülök mondjuk oda, mert annyi B-t adtam hozzá, B-komponenst, és azt kell, hogy lássák, hogy ugyanaz az összetételű két fázis fogja a lényegesen eltérő összetételű ötvözetet alkotni. csupán a fázisok aránya változik meg. Az előbb említett kónóda karok hosszúsága nagyságával jelzett mértékben, s menjünk csak vissza, F plusz S egyenlő K plusz 1. Két fázisom van, két komponensem. A szabadsági fokaim száma tehát 1. Megváltoztattam önkényesen a vegyi összetételt. Ennyi volt az én szabadságom. A hőmérséklet azonban már kötött. Ahhoz, hogy ne változzék meg a fázisok aránya, mert ugye az S-et, amikor definiáltam, akkor mondtam, hogy a fázisok számában és arányában nem lehet változás, benne van, hogyha megváltoztattam az egyiket, a másikat hozzá kell igazítani. Ezen a hőmérsékleten nem maradhat ugyanaz az arány, ha megváltoztattam a vegyi összetételt. Hozzá kell igazítani a hőmérsékletet is az arány állandóságához. Ez azt jelenti, hogy az előző kónódakar hosszúság arányt kell megtartani. Hát ezt most olyan messzire rajzoltam, hogy ebben a fázisdiagramban ez ki nem jön. Ezt egyébként infinitézimálisan kicsiny változásokra kell értelmezni az S-nek a szabályát. Ezt majd mutatom más diagramban, hogy ez hol jön. Nem, ebben mutatom. Ebben mutatom, mégpedig itt. Válasszunk egy másik összetételt, másik hőmérsékletet. Maguk szerint ezen a hőmérsékleten és összetételen hány fázisú az ötvözet? Mennyi? Kettő. Melyik az a kettő? Alfa és az olvadék értik a kónódát. Hiszen a kónóda két végpontján az egymással egyensúlyt tartó fázisok vannak, az alfa és az olvadék. Az arányuk ez, amit a kónóda karok mutatnak, s ha megváltoztatom az előzőeknek megfelelően, ez mostan nem félúton van, hanem ide félútra, úgy, hogy 50-50 legyen az olvadék és a szilárd arány, akkor meg kell változtatnom itt is azonos, itt is legyen azonos. Tehát akkor ezt ide kell megváltoztatnom. Tehát a hőmérsékletet csökkentenem kell, ha ugyanazt az alfa-olvadék arányt akarom megtartani. Érzem én a hallgatásukból, hogy csinálhattam volna ezt ügyesebben is, na most akkor ügyesebben próbálom. Szerkesszék ki maguknak ezen a másik oldalon az 50%-osat, jó? Válasszuk ki ezt a hőmérsékletet, akkor ugye a béta plusz olvadék az 50-50%, s ha megváltoztatom az összetételt, mondjuk ide, akkor látják, hogy az 50% megtartásához ennyivel kell csökkentenem a hőmérsékletet. Ha növeltem a B koncentrációt, akkor pedig növelnem kell a hőmérsékletet is, hogy ezen az 50%-os vonalon maradjak. Az 50%-os vonal ugye úgy jött ki, hogy húztam egy csomó kónódát, és mindig azonos a kónóda két karja az 50%-os vonaltól balra, illetve jobbra. Így működik tehát a Gibbs-féle fázisszabály. És most már látják, hogy amit esetleg, ha valaki már forgatta, gyakorlatra való készülés mélyen, a jegyzetet, vagy valami hasonló szakirodalmat, akkor egy ilyen vonalat találnak még az ábrázolt, bemutatott diagramokban. Miért van benne ez a vízszintes vonal? Tulajdonképpen csak annyi a jelentősége, hogy a kétfázisú területeket választja el egymástól. Mert ebben a területben, ahogyan itt a kollega mondta, úgy kétfázisú a rendszer, hogy alfa plusz olvadék, a másik oldalon úgy kétfázisú, hogy béta plusz olvadék, és itt a harmadikban pedig úgy kétfázisú, hogy alfa plusz béta. Csak ennyit jelöl ez a vízszintes vonal. Pontosabban még mutat valamit, és ez talán didaktikailag is helyes, és ezért vissza is vonom ám. Hát persze nem is mondtam, hogy én vagyok a főokos, hogy kihagyom ezt a vonalat, mert hogy ezek a vízszintes szakaszok már mutatnak valamit. Mutatnak valamit, mégpedig fázisreakciókat. Mégpedig fázisreakciókat. Jelöljük ezt a hőmérsékletet TE-nek. Ezen a TE hőmérsékleten hogyan néz ki a szabad entalpia koncentráció függvénye a fázisoknak? Egészen furcsa, speciális eset van. Ugyanis a három fázis szabad entalpia görbéjének egy közös érintője van. Egy közös érintője van. Mit jelent ez? Hogy ezen a TE hőmérsékleten egyszerre lehet jelen három fázis úgy, hogy a szabad entalpiának minimuma van. Ráadásul egészen nagy koncentráció tartományban. És ez azt is jelenti, hogy ennek a három fázisnak az aránya is mindegy. Ebben a koncentráció tartományban. És ez, itt, most már legyen hármas, ez X4, ez itt az X3, és ez itt az X4. És ez pedig az XE, és azért E, mert ezt nevezzük eutektikus pontnak. Vizsgáljuk meg ezt az XE összetételű ötvözetet úgy, hogy olvadék állapotból hűtjük. Látjuk, hogy egészen a TE hőmérsékletig folyékony halmaz állapotú az ötvözet. Érdekesség, figyeljenek föl, hogy még mindig folyékony az anyag, pedig már a kisebb olvadáspontú komponens olvadáspontja alatti hőmérsékleten vagyok. És ezen a hőmérsékleten az eutektikus összetételű ötvözet két szilárd fázisra kristályosodik. Egy hőmérsékleten. Ez azt fogja jelenteni, hogyha időben vizsgálom az ötvözetem hőmérsékletváltozását, hogy eddig olvadék, van egy vízszintes, mintha színfém lenne, majd újra következik egy parabolikus rész. Látják, hogy az eutektikus hőmérséklet alatt alfa plusz béta fázisok vannak. Ezen a vízszintesen azonban három fázis van. Az alfa, a béta és az olvadék. Az alfa, a béta és az olvadék, ha egyszerre van jelen három fázis, akkor zéró a szabadsági fokon. Ez azt jelenti, hogy addig nem változhat meg az ötvözet hőmérséklete, amíg a három fázisból valamelyik, egy darab legalább, el nem tűnik. Melyik fog eltűnni? Az olvadék, mert két fázisra, két szilárd fázisra kristályosodik. Kihangsúlyozom, hogy ez nem azt jelenti, hogy egyszer kristályosodik az alfa, aztán meg a béta. Nem. Egyszerre kristályosodik folyamatosan mind a kettő, és ez egy időben lejátszódó folyamat, hiszen a kristályosodás során, ahogyan ezt már említettem korábban, atomok kell, hogy mozogjanak a kristály szerkezet által meghatározott helyére kell, hogy jusson minden atom, tömeg, mozgás, pedig energia és időigény, hiszen zéró idő alatt véges tömegű anyag helyét nem változtathatjuk meg. Hát ennyit a szünet előtti gondolatokról. Kedves kolléginák és kollégák, íme egy valós, kétkomponensű, egyensúlyi fázisdiagram, meg ez a ide nem való kép, s lássák, hogy ez a nikkel-titán kétkomponensű rendszer fázisdiagramja. Itt van atom százalékban az alsó tengelyen az összetétel, fönt pedig tömeg százalékban. Ha nincs a diagramon feltüntetve, hogy melyik, akkor a tömeg százalék a érvényes. Hőmérséklet 600 fokról indul, azért, mert alatta már nincs arányváltozás és fázisváltozás. Miket látunk? Látjuk a titán olvadáspontját, és látjuk a nikkel olvadáspontját. Látjuk, hogy a nikkel képes titánt oldani, és látjuk azt is, hogy a titán is képes nikkelt oldani. És mit látunk még? Látunk benne vízszintes szakaszokat, és nézzük meg, hogy mik ezek a vízszintes szakaszok. Ezt már föl kell, hogy ismerjék, hiszen a vízszintes szakasz közbűső pontja fölött olvadékfázis van, alatta pedig két szilárd fázis. Honnan tudom, hogy két szilárd fázis? Hát onnan, hogy a zéró titántól, tehát a nikkel oldaltól egészen idáig ez a nikkel szilárd oldata, és itt pedig kónódát kell húznom, hogy megtudjam, hogy mi a másik szilárd halmazállapotú fázis. Hát mi az a szilárd fázis? Hát ide van beleírva. Ez a TiNi3. Ez egy intermetallikus vegyület, egy vegyületfázis. De nem csak ez az egy vegyületfázis létezik ebben az ötvözetrendszerben, hanem van a TiNi, látják, 50% az atomszázalékos koncentráció, tömegszázalékban már nem, azért nem, mert a titánnak és a nikkelnek nem ugyanaz a sűrűsége, ha úgy tetszik, akkor fajsúlya. S van még egy intermetallikus fázis, a Ti2Ni, az meg a 33%-nál van. Ez tehát egy eutektikus reakció, meg ez is egy eutektikus reakció, meg ez is egy eutektikus reakció, mert a közbűnső pont fölött olvadékfázis, alatta pedig két szilárd fázis van. S most hadd tanítsam meg magukkal a kettőik számolás tudományát. Aki tud kettőig számolni, az meg tudja fejteni az egyensúlyi fázisdiagramokat. Mondtam én a legelején, hogy csak riogatják maguk egymást a vaskarbon egyensúlyi fázisdiagrammal, mint hogyha az egy olyan piszok nagy tudomány lenne. Hát a piszok nagy tudomány annyi, hogy tudnak kettőig számolni. Hogyan kell érteni a kettőik számolás tudományát? Annak az a szabálya, hogy a fázisdiagram szélétől széléig bármely izotermát, ha meghúzzák, egy fázissal kezdődik a terület, utána két fázis, egy fázis, két fázis, egy fázis, két fázis, itt egy fázis, két fázis, egy fázis. Hú, mostan áttetszett verni, arra a függőleges vonalra miért mondta, hogy egy fázis? Hát sok okom van rá. Először is az, hogy az egy után kettőnek, a kettő után egynek, és így tovább kell következnie, s tudnom kell azt is, hogy egyel indulok és egyel fejezem be. Pro primo. Pro secundo, ide van írva, hogy itten van egy fázis. Pro tertio, itt van egy függőleges vonal. Ez is egy fázis, de egy olyan fázis, ami nem rendelkezik oldó képességgel. Ez a csúnya életű titán-nikkel három vegyületfázis nem képes sem titán, sem nikkelt a rácsába befogadni. Nem oldja. Ha tudná a titánt oldani, akkor ez a függőleges vonal kinyílna a titán felé. S terület lenne belőle. Ha tudna nikkelt oldani, akkor pedig a nikkel felé nyílna ki ez a függőleges vonal. De nézzék meg azt is, hogy egy ilyen területre, hogyha én rámondtam, hogy kettő, vagy erre rámondtam, hogy kettő, akkor ez mindenhol kettő. Ha tehát itten valaki eltévedne, mondjuk azt mondja, hogy itt egy, mert ezt tudom, hogy olvadék, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, át akkor buktam, mert kettővel fejeztem be. Ez így nem lesz jó. Akkor nézzük csak itt. Egy, kettő, egy, Hát itt te megint elbizonytalanodhat az, aki nem érti. Hát itt nem tudom, hogy mit tud csinálni. Hogy lehet azt elrontani? Tudják, aki tud biciklizni, az állati nehezen esik el a biciklivel. Na szóval, itt egy, kettő, megint elrontottam akkor. Muszáj, ha innentől visszajövök, hogy egy, kettő, hát erre is kettőt mondtam, meg erre is kettőt mondtam. Akkor itt közötte a függőleges vonal. És csak függőleges vonal lehet, ami összezsugorodott termodinamikai stabilitást jelent. Rendben? Ennyi a kettőik számolás tudománya. Na, hadd nézzek egy másik fázisdiagramot, mondjuk a rézvas. Az meg így néz ki. Ez itt a vasoldal, aki már tanulta, az tudja, hogy van alfavas, gammavas és deltavas, és itt van a rézoldal. A vas több rezet képes oldani, tulajdonképpen ezen a hőmérséklet 1390 fok környékén tudja a legtöbb rezet oldani. A réz pedig, hát itt tudja a legtöbbet oldatban tartani a vasból. De itt is érvényes, hogy egy fázis, két fázis és egy fázis. Itt is egy fázis, két fázis idáig, és ott egy fázis. Vagy itt egy fázis, két fázis, egy fázis. S nézzék csak meg, van itt egy furcsaság. Ha itt hűtöm le az ötvözetet, ettől a ponttól egy kicsit balra, de ettől jobbra, akkor elkezd kristályosodni az olvadék, ausztenit kristályosodik. Innentől idáig olvadék és gammavas van. Itt befejeződik a kristályosodás szilárd gamma, és utána egy része visszaolvad. Ezt mutatja a fázisdiagram. Ez a vonal jelzi, hogy csökken a hőmérséklet, és visszaolvad egy része az ötvözetnek. Ez tiszta termodinamika, hogy így van. Ezt mutatja a fázisdiagram. No, ennyit a való életről, s hadd térjek vissza, ki tudom én ezt kapcsolni? Jaj, ki! Hadd térjek vissza az elmélethez, mert itt az előző fázisdiagramokon, nota bene ezen is, ottni van olyan vízszintes, amit nem tudtunk értelmezni. Az előbb azt mondta, hogy kikapcsolja, nem? Nem visszakapcsoltam? Még egyszer rá kell okézni? Jé, köszönöm. Fázisreakciók. A fázisreakciókban mindig három fázis szerepel. És ahogyan szünet előtt mondtam, az egyensúlyi fázisdiagramokban a fázisreakciókat mindig egy vízszintes szakasz jelzi, és a vízszintes szakaszoknak két végpontja és egy közbűnső pontja van. Ez a három pont, a szünet előtt rajzolt három termodinamikai függvény, tehát szabad entalpia, koncentráció függvény, közös alsó érintőjének a koncentráció pontja, és az a kérdés, hogy fölötte lévő hőmérsékleten illetve alatta lévő hőmérsékleten, a közbűnső pont koncentrációja esetén hány, illetve milyen fázisok vannak. Itt a fázisoknak csak a halmazállapotára koncentrálunk általánosságban. Az eutektikus reakció, amit szünet előtt bemutattam, úgy nézett ki, hogy a közbűnső pont fölött olvadék volt, és a vízszintes szakasz két végpontján pedig két szilárd fázis. A közbűnső pont alatt két fázisú terület van, s mind a kettő szilárd. Összesen hat fázis reakció van, és ezeket most elsorolom. A következő a peritektikus reakció, ami úgy néz ki, hogy olvadék plusz szilárd egyből lesz szilárd kettő, a közbűnső pont fölött tehát két fázis van, melyek közül az egyik folyékony a második szilárd halmazállapotú, közbűnső pont alatti hőmérsékleten pedig egy szilárd fázis van. Legyen a következő az eutektoidos reakció, amikor szilárd egyből lesz szilárd 2 plusz szilárd 3, az nagyon hasonlít az eutektikushoz, itt arról van szó, hogy egy szilárd fázis elbomlik két szilárd fázisra, ilyen van a vaskarbonban is, megjegyzem, peritektikus reakció is van, meg eutektikus reakció is van a vaskarbonban. Nincsen azonban a vaskarbonban csak más fázisdiagramokban. Peritektoidos reakció, amikor szilárd 1 plusz szilárd 2-ből lesz szilárd 3, a következő legyen a monotektikus, amikor olvadék egyből lesz olvadék 2 plusz szilárd, és az utolsó, a szintektikus, amikor olvadék 1 plusz olvadék 2-ből lesz egy szilárd. Ez a hat fázis reakció lehet. Mutatok egy példát, mondjuk a monotektikusra. Ilyen például az alumínium ólom, ehhez rendkívül hasonló, csak arányaiban más, nem pontos más a valódinak. Itt van a monotektikus reakció létét jelző vízszintes szakasz. A közbűső pont fölött van az olvadék 1, a jobb oldalán az olvadék 2, és itt van a szilárd. Ha kettőig tudnak számolni, mint mondám, ez ki is jön, hogy itt két olvadék van, mert nézzük csak ezt a hőmérsékletet. Egy fázis, ez az alumínium szilárd oldatta. Két fázis, alumínium szilárd oldat plusz olvadék, egy fázis, olvadék, két fázis, két olvadék. Ugyanis ha behúzom erre a két fázisú területre a kónódámat, mind a két végpontján olvadék van, csak különböző összetételű. Ez is mutatja azt, hogy alumíniumot és olmot nem lehet úgy összeolvasztani, hogy egy homogén olvadék legyen. A tégely alján a folyékony ólom lesz, a tetején pedig a folyékony alumínium. Nem elegyedik ebben a területben a két fém olvadéka. Külön válik. Ezen nem kell csodálkozni, hát hogyha a benzint meg a vizet összekeverik, az is kétfázisú lesz. Nem oldódik egymásba. Persze, hogyha az alkoholt a vízzel összekeverik, az már egyfázisú lesz. Erről több tapasztalatuk van, gondolom. És itt is érvényes a kettőik számolás. Egyfázis alumínium szilárd oldat, kétfázis alumínium szilárd oldat plusz olvadék, egyfázis. Ezt a vízszintes szakaszt meg már meg kell, hogy tudják fejteni. Ez az eutektikus reakció, hiszen a közbűnső pont fölött olvadék, alatta pedig két szilárd fázis. Az alumíniumnak és az ólomnak a szilárd oldata. Hát, általánosságban ennyit az egyensúlyi fázisdiagramokról. Most pedig nyissanak egy új oldalt a jegyzetükbe, és térjünk rá a vaskarbon egyensúlyi fázisdiagramra. Rajzoljanak egy szép nagy vaskarbon egyensúlyi fázisdiagramot. Úgy szokás, hogy a bal alsó sarokban van a vas 100% és jobbra nő a karbontartalom. És mint mondtam, három fázis reakció létét mutatja a fázisdiagram. Hogyha tanácsot adhatok, akkor a rajzolásnál induljanak ki ebből a három fázis reakciót jelző vízszintes vonalból, melyek körülbelül így helyezkednek el egymáshoz képest. S tudniuk kell, hogy a szakaszoknak nem csak végpontjai, hanem közbűnső pontjai is vannak, és hogyha jól kötik össze ezeket a pontokat, úgy, hogy a kettőik számolás tudományát beépítik, nem fogják tudni elrontani. Ennek a fázisdiagramnak egy a nemzetközi szakirodalomban, általánosságban elfogadott betűzési rendje van, minden egyes pontnak betűjele van. Ezeknek a pontoknak a koordináta adatait meg kell tanulniuk. Ez az egyetlen olyan rész a szemeszter tananyagában, amit be kell magolniuk. Rendkívül sajnálom, szégyellni nem szégyellem magam, de tényleg ez az egyetlen rész, ahol adatokat kell megtanulni. Az adatok azt jelentik, hogy az egyes pontoknak a hőmérsékletét és karbontartalmát kell tudniuk, mert hogy ez majd később igen nagy hasznukra fog válni. A három fázis reakció a HEB, ez a peritektikus, az ECF, ez az eutektikus, és a PSK, ez pedig az eutektoidos reakció. Gyakoroljuk a kettőik számolás tudományát, hegyezzük ki arra, hogy az egyfázisú területeket keressük, és azt fogjuk tapasztalni, hogy itt, és itt van egyfázisú terület. Ez itten az alfavas, ez a gammavas, más néven austenit, ez a szövettani neve, és ez pedig a deltavas, és itt 6,69%-nál van az Fe3C vegyületfázis, amely nem rendelkezik oldóképességgel. Ezért, ahogyan az előbb a nikkel-titán fázisdiagramon mutattam, függőleges vonallá zsugorodott ennek az Fe3C-nek, aminek cementit a neve, a termodinamikai stabilitási területe. A nem jelzett részeken két fázisú az ötvözet. S meg kell, hogy ismertessen magukat egy újabb fogalommal, a szövet elem fogalmával. A fázist már definiáltam, most következik a szövetelem. Szövet... Eljutottak odáig, hogy tudják írni a definícióját a szövetelemnek? Nem? Akkor még várok egy kicsit. Mehet? Ki az, aki még nincsen ott? Húzzanak bele. Rövid lesz a definíció, szövetelem, a fázisváltozás egy meghatározott mechanizmusában keletkezett anyagrész. Lehet egyfázisú, zárójel, homogén szövetelem, zárójel bezárva, és lehet többfázisú, zárójelbe, heterogén szövetelem, zárójelbe zárva. Két heterogén szövetelem képződését mutatja a vaskarbon fázis diagram. Az eutektikus és az eutektoidos fázisreakció termékét. Az eutektikus reakció terméke az eutektikum, aminek a szövettani neve a cementites rendszerben lédeburit, az eutektoidos fázisreakció eredménye eutektoid, és ennek pedig perlit a neve. A lédeburit ugyanis képződése hőmérsékletén ausztenit és cementit keveréke, a perlit pedig alfaferrit és cementit keveréke. Ezt le lehet olvasni a fázisdiagramból. Perlit úgy keletkezik, hogy az S-pontnak megfelelő karbontartalmú és hőmérsékletű ausztenit bomlik, a bomlás terméke az alfaferrit és a cementit. Eutektikus reakció esetén a C pontnak megfelelő karbontartalmú olvadék úgy kristályosodik, hogy egyszerre képződik E pontnak megfelelő ausztenit és F pontnak megfelelő cementit. Az összes többi szövetelem homogén. Egyfázisú. Azokat a fázisokat és szövetelemeket, melyek olvadékból egyedül kristályosodnak, primer szövetelemeknek, primer fázisoknak nevezzük. Vegyünk egy példát. legyen durván 3% karbontartalmú az ötvözetünk. Ez ahogy olvadék állapotból hűl, először a BC vonal metszéspontjának hőmérsékletén fog kristályosodni. Ott kezdődik a kristályosodás, mégpedig austenit kristályosodásával, hiszen ez a kónódából látszik, és ez a kristályosodási folyamat tart egészen az ECF hőmérsékletig. Ami ebben a hőmérséklet tartományban képződött austenit, az primer austenit. Amikor elérem az eutektikus reakció hőmérsékletét, kónódából lássák, van-e karbontartalmú austenitem és C karbontartalmú olvadékon. Ugye a kónóda karok arányából tudhatom, hogy ennyi olvadékom van, és ennyi austenitem van. Ez az olvadék fog most eutektikus reakcióban, fázis reakcióban kristályosodni, és képződik a lédeburit, ami áll az E austenitből és az F cementitből. A primer austenit természetesen változatlanul megmarad. Képződési körülményeit tekintve tehát austenitem, mint fázis, kétféle van, az egyik olvadékból egyedül kristályosodott, a másik másodmagával kristályosodott egy fázisreakcióban. Ez morfológiai, alakiságbéli különbséget fog eredményezni az austenit tekintetében. Képződési mechanizmusait illetően a legnagyobb gazdagságot a cementit mutatja. A cementit ötféleképpen képződhet, mint fázis. Egyszer képződhet úgy, hogy olvadékból egyedül kristályosodik, ha az ötvözet jelző vonalam a CD vonalat metszi el. Ezt hívom primer cementit. Cementit azonban képződhet eutektikus reakcióban is, ott a sor végén, és képződhet úgy is, kisebb hőmérsékleten, hogy az austenitnek a hőmérséklettel csökkenő karbonoldó képessége miatt, ugye ez az ES vonal mutatja, hogy csökken az austenit karbonoldó képessége hőmérséklet csökkenésével, akkor amit nem bír már oldatban tartani, az kiválik belőle, nem színkarbon, hanem cementit formájában. A kónódakarnak a vége itt van a cementitnél. Ezt hívom másodlagos, pontosabban szekunder cementitnek. Ez volt a harmadik képződési mechanizmus. A negyedik képződési mechanizmus az a perlit eutektoidos reakciójánál van. Tehát az austenit, amikor bomlik, többek között cementit is képződik, ezt hívom eutektoidos cementitnek. És az ötödik képződési lehetőség abból adódik, hogy az alfa ferritnek is csökken hőmérséklettel a karbonoldó képessége, PQ vonal, amit nem tud az alfa ferrit oldatban tartani, az ki fog válni cementit formájába, és ez lesz a terciér cementit. Ezt, hogy leírták volna, az kétlen, de majd a kollégák segedelmével visszanézhetik. Jönnek még utánunk, de én mostan visszaélek hatalmammal, és elmondok egy CD koncentráció tartományba eső ötvözet lehűlése során lejátszódó fázisváltozásokat, annak meséjét. Ezt nem fogják tudni szerintem leírni, mert annál gyorsabban fogom mondani. Inkább azt javasolom, hogy kövessék a szemükkel, amit mondok. Durván 5% karbontartalom. Az olvadék kristályosodás akkor kezdődik el, amikor az ötvözetjelző vonal metszi a CD vonalat. A kristályosodás primer cementit képződésével kezdődik, s folytatódik egészen az ECF hőmérsékletig, az eutektikus reakció hőmérsékletéig. Ekkor az olvadékom karbontartalma a C-pontnak megfelelő. Ezen a hőmérsékleten a C-összetételű olvadék két fázisra kristályosodik, az E-karbontartalmú ausztenitre és az F-karbontartalmú cementitre. Ami most képződött, az a lédeburit, s ha elfogyott az összes olvadékom, hűl tovább az ötvözet. Az ausztenit neke közben csökken a karbonoldó képessége, s ezért belőle cementit válik ki egészen a PSK hőmérsékletig. Tehát a lédeburit ausztenitjéből válik ki a szekunder cementit. A lédeburit ausztenitje, mikor eléri a PSK hőmérsékletet, bomlik két fázisra, alfa ferritre, P pont, és cementitre, és ez lesz a perlit. Amikor elfogyott a lédeburit összes ausztenitje, mert elbomlott, hűl tovább az ötvözet, és a lédeburit ausztenitjéből képzett perlitnek a ferrit karbonoldó képességének csökkenése miatt belőle terciert cementit fog kiválni. Hát körülbelül így néz ki, és ezt kell majd a vizsgán elmondaniuk, hogyha az 5%-os karbontartalmat kapják, hogy meséljék el, hogy mi történik. Ezúttal pedig ismételten köszönöm a figyelmüket.